Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, október 15-e kedd reggel van. 8:45 lesz, 3 perc múlva itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, akik írnak nekünk, például olyat, D. Kartárs, hogy ismételten jó reggelt, kartársak, Dunakesziről zugló Hermina mezőre végül 45 perc lett, ugye emlékezzünk csak vissza, 39 perccel hitegette őt a navigáció, 45 perc lett a vége, külső Szilágyi Pázmány Péter úton keresztül írja ő, köszönjük szépen.
És közben ez a 0630,
bocsánat, 6-980-980 SMS WhatsApp Viber számra jött.
Dunakeszi is nagyjából elesett, többen ismerősök közül posztoltak a Facebookon, hogy gyakorlatilag áll az egész, nem tudják, hogy pontosan mi az apropója a ma reggeli helyzetnek, de aki teheti, inkább vonatozzon Dunakesziről, mint hogy autóval próbálja elhagyni a várost. Az agglomerációból bejutni tehát nem egyszerű Budapestre. Messengeren az érkezett hozzánk, hogy anno 2009-ben volt az Offspring a szigeten, ha jól emlékszem, a Faith No More előtt játszottak, mondja Zoli, hasra nem estem tőlük, pedig a stílust és dalmezeiket is szeretem. Jó, hát ez előfordul. Én is néztem koncerteket, szögegyszerűen játsszák el azt a kaliforniai pánkot, amit egyébként nagyon jól csinálnak, úgyhogy valószínűleg ez a nagy apropó.
Egy hallgató azt írja, még az előbb az egészségügyi rovatunkban ilyen diagnosztikai módszerekről beszélgettünk, hogy korrekt lenne bemondani ezeknek a dolgoknak az árát, mivel teljesen publikus, lehet, hogy publikus, viszont a törvény nem engedi. Műsor környezetben nem beszélhetünk árakról, mert az reklámnak minősül, reklámblokkban lehet mondani árakat, de mi nem a reklámblokkban
nem beszélgetünk. Vagy korrekt, hanem... Balázs. Na, nem vagy, nem tájékoztatsz korrekt
azért módon. Korrekt,
szeretem, amikor hallgató
most...
szerkeszteni kezdi a rádióműsort. Nyugodtan lehet jönni minden reggel, és 20 évig csinálni, és akkor szeretettel látjuk a kedves hallgatót. Holnap lehet jelentkezni, 6 órakor pontosan itt az iroda előtt.
Igen. Na, viszont most témát váltunk.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
És most azért jöttünk így össze, hogy pénzt csináljunk az AI-ból, mert...
Végre! Most már, annyi AI van,
és
hogy
ez hihetetlen. Annyit promptoltunk, imádom, és már annyit teszteltünk, annyit kísérleteztünk, meg annyi képet előállítottunk.
Akkor a hype, hogy ez valami hihetetlen, pedig szerintem azt se tudják, hogy az összes GPT mögött egy LLM van. Na mindegy, nem is kezdem el, hogy ez nem tavaly kezdődött, meg tavaly előtt, de mindegy, azért a hype az tök jó.
Így van.
Úgyhogy erről beszélgetünk. Hogy lehet vele pénzt keresni?
Tesszük fel kínzó kérdéseinket Kállai Gábornak, a Siva Force, ki a CTO?
Technical Officer, látod?
Technikai igazgatójának, igen, és Kisvetráb Mercedesnek, a Szegedi Egyetem alkalmazott AI kutatójának.
Sziasztok!
Alkalmazott AI, végre, hála Istennek, Mercedes, hogy
végre
itt vagy.
Valaki nem csak végre. Az elméletről szeretne ugye? Beszélni.
Ugye nem csak verseket fest, meg képeket.
Ez igazi szinesztézia.
Igen, abszolút. Na, szóval ugye ez ilyen kis homokozó ez a ChatGPT, ahol kísérletezgetünk, és a mérések szerint a nagyvállalatok 70%-a már túl is van azon, hogy tesztelgessék az AI, de mire jutottak? Hol tartunk most?
Igen, én most a nagyvállalati körből ügyfeleinktől hozok példákat, akkor mindenki a ChatGPT hype-ra ráült, és elkezdett promptolni, de ugye azt azért tudjátok, hogy machine learning meg AI nagyon régóta létezik. Inkább a probléma az, hogy ez egy picit így az informatikusoknak a játéktere volt, és azon belül is csak egy-kettő kolléga feküdt erre rá jobban, és az üzleti területek nem kezdtek el rajta gondolkodni, hogy hol tudnák ezt igazán jól használni. Tehát a ChatGPT megjelenése, vagy ez az egész hype abba segített, hogy az üzleti oldalon ülő kollégák is elkezdtek gondolkodni erősen, de azért az látszik, hogy a tudás még mindig nincs meg ahhoz, hogy kellő fantáziájuk legyen a gyakorlati felhasználáshoz.
De a félelem az megvan. A FOMO, ugye? Az hajtja ezt az egészet.
Igen, egyébként nagyon sokszor keresnek meg minket úgy is, hogy nem feltétlenül tudják, hogy mit szeretnének csinálni, csak valamit szeretnének. És teljesen benne van az, hogy valószínűleg akkor tudsz valamit jól használni, hogyha kiismerted azt a részét, hogy milyen lehetőségek rejlenek bele. Ha egy kicsit beleástál a szerkezetébe, akkor utána a kreativitásod is meg fog nyílni arra, hogy mire tudnád felhasználni.
Teljesen igazad van, de ezt én, mint a controlling vezetője ennek a cégnek, azt mondom, hogy ez idő és pénz. Elég. Tessék visszamenni, termelni a GDP-t. Aki odaül egy ilyenhez, az nem áll föl onnan, és ki tudja, hogy lesz-e belőle valami.
Mert City az egyetemen egyébként nem csak gazdasági oldal, tehát bármilyen alkalmazási, alkalmazotti létformáját vizsgáljátok a mesterséges intelligenciának.
Igen, tehát kifejezetten nálunk az a lényeg, hogy keressük ezeket az innovációs területeket, ahol újra és újra fel lehet használni a különböző típusú algoritmusok. És hát igen, valahogy annak a kitalálása, hogy hol lehet ezeket jól használni, az mindig pénzt fog vinni, és talán ott lehet ezen spórolni, amikor valaki már kijárta ezt az utat, és megfelelően utána nézünk annak, hogy hova járta ki az, hogy mire lehet felhasználni őket.
A cégek is a kitalálásban a gyengék, vagy egyelőre még ismereteik sincsenek arról, hogy egyáltalán miről gondolkodjanak.
Én azt hiszem, hogy akit érdekelt ez a téma, az elmúlt két évben elég sokat fektetett abba, hogy a technológiai oldalt fejlessze, és hogy legyenek olyan kollégák, vagy olyan alvállalkozók, akik rendelkeznek azzal az ismerettel, hogy hogyan kell felépíteni ilyen jellegű rendszereket. Viszont most döbbentek arra rá, hogy ez egyáltalán nem olcsó, egyáltalán nem gyors, egyáltalán nem csak egy prompt beírás, hanem itt ugyanolyan informatikai projekteket kell csinálni akár több éven keresztül, mint a hagyományos fejlesztéseknél, és igazából abban nagyon gyengék, hogy a megfelelő felhasználói eseteket, akár az automatizálandó folyamatokat fel tudják tárni, tehát egyszerűen nincs elég fantáziájuk ahhoz, hogy elképzeljék, hogy gyakorlatilag hol lehet ezt használni. Még mindig ott tartunk, hogy tök jó ez a képgenerálás, mit csináljunk vele egy nagyvállalatban, akkor csináljunk chatet, akivel lehet beszélgetni. Tehát, hogy nagyjából még mindig le vagyunk ragadva.
Ja, itt. De ez sajnos a neve miatt van, ugye ChatGPT-nek hívják, és akkor mire lehet használni? Csináljunk chatbotot, az tök jó.
Igen,
de ne a ChatGPT-t akarják a nagyvállalatok használni, hanem az AI-t akarják használni, mert nem a ChatGPT-t, csak hiszen a ChatGPT egy elég drága mulatság, azért ezt tudjuk, hogy bekerülési költség az üzemeltetés is elég drága. Megfelelő ismeretek hiányában mindenki ezzel azonosítja, hogy csak ezt lehet használni, mert ez a ultimate és a legjobb megoldás, holott machine learningben, AI-ban sokkal olcsóbban üzemeltethető, sokkal olcsóbban képíthető megoldások is vannak, amik közel ugyanilyen jó automatizási megoldásokat képesek hozni. És az
ezt jól mondod egyébként, mert pont ezen, és a ChatGPT körül lengedező, ugye ez az egy prompt, nem tudom, 15 cent, és hogy micsoda költségekkel, micsoda erőforrásokkal dolgozik. Pont azt vetette föl bennem kérdésként, hogy én egy üzletet mondjuk erre alapítok, mondjuk legyen az egy ügyfélszolgálat, és arra a költségelem, ami a jelen állapot, és tudjuk, hogy ugye a ChatGPT-t működtető cég sem térdig a profitban, tehát még erősek a költségei, akkor ez engem hogy fog érinteni, hogyha ezt egyszer elkezdi beárazni mondjuk, és megdrágítani ezt a szolgáltatást?
Hát, hogyha kifejezetten egy ilyen beszállítónak, egy ilyen megoldásnak tennénk ki magunkat, akkor lényegében annyit kér ért, amennyit akar. Igen. Mert egy idő után olyan függővé fogunk válni az erre épült szolgáltatásoktól, hogy lényegében az ára el tud menni az egekbe, és nyilván így a közvetített szolgáltatások ára is. Ezért nagyon fontos az a tudatosság növelése, vagy az a fajta ismeretanyag növelése, hogy ne csak a technológusokat, ne csak az IT szakembereket képezze egy vállalat, és őket tegye képessé arra, hogy ilyen rendszereket képesek legyenek integrálni, megoldani, hanem az üzleti oldalon ülő döntéshozókat, vagy akár akik a folyamatokat működtetik, azokat az embereket is lássák el, vértezzék fel olyan ismeretanyaggal, ami mentén ők tudnak gondolkodni ilyen rendszerekbe. Tehát ez olyan, mint az internet megjelenésekor, mondjuk nem akarok visszamenni ilyen nagyon a történetbe, de hogy először nyilván meg kell tanítani az embereket arra, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hogy el tudjanak kezdeni gondolkodni az automatizálásokban. Most ugyanez a helyzet. Igen.
Egyébként tök érdekes, nekem a házépítés analógiai jutott most eszembe, hogy amikor mondjuk tudom, hogy szeretnék burkolatot cserélni, és majd fogom hívni a burkolót, akkor lehet, hogy néhány dolognak inkább utána nézek, hogy tudjam, hogy mit fog csinálni, hogy a megfelelő kérdéseket föltegyem, meg tudjam, hogy mennyit kell fizetni. És ez nem mindig van meg a technológiáknál, hogy szeretnénk utána menni, hogy hogy működik. És ugye egy házépítés már nagyon régóta csináljuk, és benne van a hétköznapokban. És arról tudjuk, hogy milyen elemei vannak, milyen részei, milyen kiadásokkal számolhatunk, de ez még annyira új, hogy el kell telni annak az időnek, amíg beivódik a köztudatba.
Ez tök jó, hogy ezt hoztam, mert pont azt akartam kérdezni, hogy amikor az alkalmazott AI-ról, meg egyáltalán AI-ról beszélünk, akkor kik az érintettje, kiné merül fel a kérdés, mert hogy ez nem feltétlenül egy... Lehet, hogy a leghátsó pultokon és munkaállomásokon az IT dolgozik, de alapvetően nem egy IT probléma, tehát nem csak egy IT-s szakember lehet ennek érintettje, vagy akár a gondolatvezére.
Igen, igen, nagyon-nagyon sok rétű. Ugye alapvetőleg mindig valamilyen hétköznapi területről jön általában egy igény, hogy ezt is szeretném megcsinálni valamilyen módon, és akkor az tök jó, hogyha lecsorog olyan emberek felé, akik akár kutatók, tudósok, de tudnak azzal foglalkozni, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet újat csinálni, vagy pedig tök jó lenne, hogyha lecsorogna olyan szakértők felé, akik mondjuk meg tudják mondani, hogy hello, erre már megvan a maga megoldás, és akkor talán ebből is látszik, hogy amúgy nagyon sok embert érint, szóval nem feltétlenül csak olyan, hogy elmegyek a sarki kisboltba, és akkor majd egy ember meg fogja nekem tudni mondani a választ, vagy egy ember kiépíti a rendszert. Nagyon sok összetevős, az emberi idő, az pedig pénzbe kerül. Úgyhogy...
Én hogy kicsit lehozzam így a gyakorlati példára.
Tehát ott is kézenfekvő lenne, hogy valahol az IT indítsa a dolgot, de valahogy mégsem, mert lehet, hogy ez inkább egy menedzsment.
Igen, talán egy olyan, ami így közérthetőbb egy picit, ugye önvezető autókról mindannyian hallottunk. Nyilván ott is egy AI dolgozik a háttérbe, folyamatosan felismeri a környezetünket, a képet. Azt senki nem gondolja, hogy a ChatGPT-t hívogatják el közben, nem csak, hogy drága lenne, de iszonyat lassú is. Tehát célzott AI-okat, machine learning-eket lehet építeni a háttérben. Gyakorlati felhasználásra azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy mindig, amikor azt érzik, hogy olyan üzleti folyamatuk van, ahol egy picit kialakul egy ilyen szakértői tudás, hogy ezt csak a Marika tudja megcsinálni. Ő ne menjen el szabadságra, mert ő ért hozzá, ahol ránéz egy diagramra, ránéz az adatsorra, rögtön kiszúrja benne az anomáliákat. Na itt kell gondolkodni AI-ban és automatizálásban, mert itt lehet kockázatot csökkenteni, itt lehet pénzt termelni az egészből. Gyorsítod ezeket a nem automatizált manuális folyamatokat, amik ráadásul olyan tapasztalatot igényelnek, hogy évtizedek alatt gyűlik össze valakiben, hogy gyorsan el tudja végezni ezeket a munkákat. Na, ide kell bevezetni.
Igen, és itt jön a kérdés, hogy mit szól ez Mari néni?
Az ő munkája annyi lesz...
Mert akkor jön az, hogy az AI elveszi a munkát.
Dehogy is.
Nem jön?
Az ő munkája annyi lesz, hogy szupervájzolja ezeknek az AI-oknak a munkáját. És ez nagyon fontos. És sokkal jobb munka, mint a fát vágni reggeltől este.
Az biztos, szerintem nagyon érdekes. Ez az egyik dolog, ami szerintem egy ilyen marketing fogás volt ezektől a cégektől, a hype mellett, ugye, hogy hozták a Hollywoodot hozzá, és azt mondták, hogy nyugodtan legyen ez a félelem benne, minél nagyobb a félelem, annál többet beszélnek a termékeinkről, megy fel a tőzsdei árfolyam, valójában a humán értékeket felemeli az AI, nem lenyomja. Tehát pontosan, hogy felerősödik minden, ami miért pontosan, hogy szuper advisor lesz a Mari néni. Most például, amit tegnap mondott Eurika élmény rovatunkban a Kis Gergő, hogy a legújabb megoldás egy fordító cégnél az, hogy 70%-ban vagy 80%-ban csináltatják meg AI-jal a fordítás, a többi az pedig emberi lektor, aki így azt a feladatot, amit egyébként 3 hónapig csináltak volna, 2 nap alatt megcsinálják neki 300-400 oldalas szakszövegekkel. De kell az emberi lektor
hozzá.
Tehát
nem az ő munkája szűnik meg, hanem a kapacitás nő meg, és lehet
sokkal
több
jobb munkája lesz, és egy csomó alkalmazottja lesz, akik az AI.
Én dolgozok együtt ilyen szakértővel, akinek a munkáját megkönnyítettük ilyen automatizálási folyamatokkal, és ő azt mondja, hogy azóta, ő azt hitte, hogy hátra fog dőlni és unatkozni fog, és azt mondta, hogy azóta úgy megy haza, hogy füstöl az agya. Olyan mértékben, ugye neki az agyának volt egy pihenőidő, amíg ezeket az automatizálható dolgokat végezte, és most olyan mértékben van túlterhelve, hiszen 10-szeres sebességen csinálja a munkát, ezzel a szupervájzolással, amiben tényleg elfárad egyébként, hogy egyáltalán nincs arról szó, hogy az ilyen jó szakértőknek megszűnne a munkája.
Mercedes, ti is ezt látjátok kutatásokban?
Egyébként igen, tehát hogy egyszerűen már csak azért is nem feltétlenül lehet kivenni az emberi szupervájzolást, mert hogy mi emberek nem fogadnánk el. Minket azért keresnek meg olvassuk azokat a kutatásokat is, amik kifejezetten leírják, hogy most nem tudom ti, hogy vagytok vele, de bemennétek-e bármilyen feltétellel, hogy megműtsön titeket egy robot?
Hát én megnéztem azt, amit összevart a kukoricát a robot, nekem tetszett.
Igen, szóval, hogy vannak, érezzük, hogy vannak fenntartásaink. Igen. Azért ez nagyon sok feladatnál mindig lesznek ilyen fenntartásaink, és sose fogja tudni betölteni ezt az űrt egy robot.
Azért azt is beszéljük meg, bocsánat nekem, én megmaradtam az elején ennek az egésznek, hogy pont ugyanúgy működik az egész egy cégnél ez a felmérés, mint bármilyen agilis folyamat. Tehát ugye meg kell keresni a stakeholdereket, meg kell keresni azt az embert, aki ezt az egészet így viszi, deklaráltan ezt az egészet, és az egész folyamatot a feltárástól kezdve, hogy mire fogjuk használni, hogyan, kik a szakértők, mik a best practice, stb. Végig kell vinni.
Onnantól, ez egy csapatmunka, hogy hol jár ugye? Most a cégem, és hova akarok eljutni.
Így van, tehát nagyon fontos a cég érettsége, ezért mi egyébként most nagyon rágyúrtunk arra, hogy képzéseket kínálunk, akár felsővezetői képzéseket, akár az üzleti területnek a képzéseit, AI Fundamentals képzéseket kínálunk azért, hogy felismerjék azt, hogy ők egyébként hol tartanak. Egyáltalán tisztában vannak a saját folyamataikkal, vagy sokkal messzebbről kell kezdeni az egész automatizálást. Egy a lényeg, hogy addig el kell jutni a döntéshozóknak, hogy végre nem marketingfogásként kezeljék az AI-t és annak a felhasználását, és ne abba vőjék a pénzt, hogy a technológusokat építik, hanem kezdjék el az egész szervezetet felhúzni arra a szintre, hogy helyesen tudják felhasználni magát az AI-t és az ebben rejlő képességeket, mert egyébként nyilván piaci versenyhátrányt fognak szenvedni majd előbb-utóbb.
Uh-huh. Ilyen irányok, jövőbemutató gondolkodás van már? Tehát látszik, hogy hova tudunk tovább lépni az AI-ban? Uh-huh. Milyen területeken például?
Hát egyébként most megvan nagyjából az a 3-4 darab olyan terület, ami a legtöbb felhasználási eshetőséget mutatja. Az egyik az ugye a képeknek, videóknak a feldolgozása, a másik a szövegeknek vagy hanganyagoknak a feldolgozása. Meg a harmadik, hát szerintem ezt mindenki ismeri, és lehet, hogy a könyökén folyik ki, amikor a hirdetéseket kapja online. Uh-huh. Nem tudom, mennyire szeretitek.
Szuper personalizáció?
Ezeket ajánló rendszereknek szoktuk egyébként uh-huh. nevezni, de igen, az a fogalom az ugye az egyik ilyen ajánló rendszertípusból jön. Na igen, és akkor megvannak ezek az ágazatok, és most, ami nagyon-nagyon megy, szerintem, vagy amit látok, hogy nagyon-nagyon megy, hogy próbálják ezeket ötvözni, hogy a különböző területekből hogyan tudnak olyan megoldásokat összetenni, olyan együttműködéseket a különböző algoritmusok között összetenni, amik nyitnak új komplexitású feladatok megoldása felé, tehát bonyolultabb feladatokat is meg fogunk tudni
tehát
oldani.
Ez az üzletben is lehet, hogy elindítottam a ChatGPT-n az ügyfélszolgálatomat, elnézést érte, tudom, vicces, mert igen, de abból én olyan ügyfél adatokat nyerek, amit aztán már visszatudok akár a honlapomnál a UX-nak átadni információt a termékfejlesztésnek, az árazásnak, stb. És akkor így körbeér az egész, és az egész üzleti folyamatomban tudom használni.
Abszolút lehet, ne a ChatGPT-t használd feltétlenül erre, az egy jó sandbox, meg homokozó, ott ki lehet kísérletezni nagyon sok dolgot. Régen így kaptuk sokszor a megbízásokat, hogy Excelben már működik évek óta, és most ezt implementáljuk, mert hogy az Excel nem megbízható. Most nagyon sok olyan megbízást kapunk, hogy ChatGPT-ben kipróbáltam, tök jó eredményeket adott. Túl drága, kiszorom a szenzitív információmat a világhálóra, stb. Tehát ugyanezt szeretném kérni itt lokálisan, és ebbe is egyébként nagy képességek vannak, hogy tudunk modelleket sokkal költséghatékonyabban üzemeltetni, lokálisan üzemeltetni.
És komplexen, mert most, ahogy így végig gondoltam a saját mondókámat, igen, nyilván az az alkalmasabb megoldás, ami valahova valami egy
így van, nagy ami célzottan erre
tanítod be,
így van, és egymással
lehet, hogy még
kommunikálnak
egy megoldásod is lesz, amit van, utána te árulhatsz. Ehhez igen. Mit szólsz?
Jó hangzik.
Ugye? Egyre jó.
Aha, klassz.
Akár ilyen is lehet.
Akkor egy Millás reggeli Kft. És agilis AI transformációt szeretnénk most itt elindítani.
Igen, ha lehet. Na jó, hát ezek azért azt hiszem jó hírek alapvetően, hogy akkor már formálódik itt az AI-nak.
Abszolút, alakul át a piac.
Igen, az a fajta felhasználása, amit már vártunk rég is, már a homokozóból szeretnénk kilépni, leporolni magunkat és pénzt keresni vele. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgettünk erről. Kállai Gábor, a Siva Force technikai igazgatója volt a vendégünk, és Kisvet Rám Mercedes, a Szegedi Egyetem alkalmazott AI kutatója. Köszönjük még egyszer, sziasztok!
Köszönjük. Szépen, sziasztok!
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Kitől idézünk
ma? Stimmel, hogy Rudolf Péter az egyik születésnaposunk, a kiváló színész, rendező, színi igazgató, 65 éves ma. Még egyszer, istenjétes és a
65?
Hát igen.
Na,
bizony.
Sokkal fiatalabbnak néz ki.
Igen. Azt mondta egy alkalommal, csoda akkor tud megszületni, ha rengeteg piszlicsáré meló van benne. Látod, éppen ezt csináljuk.
Ez nagyon
most.
Jó.
Most
ez,
a piszlicsáré melókon vagyunk rajta, hogy csodát készítsünk.
Fecskét? Mindig ez jut eszembe Rudolf Péterről, zseniális jelenet, amikor próbált bevágódni, és még ugye ilyen kis papírzacskóba szára lehetett venni a cigarettát abból a filmből, mindenki nézze meg. Azt is.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Az a jó hír, hogy megalakult az Élhető Települések Országos Szövetsége, viszont az, hogy mi van emögött, és egyáltalán mit nevezhetünk élhető településnek, mindjárt feltárjuk. Bartuszek Lilla a vendégünk, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, miatt megkérdeznénk, hogy miért van szükség ilyen szövetségre, az élhető település fogalmát tudjuk definiálni? Mit nevezünk élhető településnek, vagy ez ilyen nagyon szubjektív, amiről azt érzem, hogy ez most egy élhető, és van, ami meg zsúfolt, meg rossz az infrastruktúra, meg nem tudom.
Nincs víz, nincs ovi, nincs bölcsi.
Én azt gondolom, hogy már itt távozhatok, és hát az urak mindent megválaszoltak. Bár valóban azt gondolom, hogy igazából van ennek egy szubjektív oldala, ettől függetlenül vannak olyan objektív kritériumok, ami alapján definiálhatunk egy élhető települést. Nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok különböző kifejezés repkedett itt az elmúlt évtizedekben, években arról, hogy fenntarthatóság, hogy zöld település, és én azt gondolom, hogy az élhetőség az, amiben a legjobban körülírható mindaz, amit egy településen élő, egy városlakó számára a napi életben ez jelent. És valóban, ahogy itt a példákban ti is felsoroltátok, ide tartozhatnak alapvetően nem csak a környezeti kérdések, legyen tiszta a levegő, legyen tiszta az ivóvíz, azt gondolom, hogy ez magától értetődő, és talán itt Európában ez kevesebb problémát okoz, mint mondjuk a világ más pontjain. Ettől függetlenül szintén fontos felsorolni a gazdasági és a társadalmi vonatkozásait is ezeknek a mindennapi elemeknek. Mi az Élhető Települések Országos Szövetségével éppen ezért alakultunk meg, hogy minden hazai településre elvigyük az élhetőséget, és segítséget nyújtsunk a településvezetőknek, a városvezetőknek abban, hogy ezt a napi városvezetői tevékenységükbe be tudják építeni.
Hogyha most kiterítünk egy ilyen Magyarország térképet, akkor az élhető települések számossága az, hogy néz ki, vagy hogy oszlik meg, végeztetek-e ilyet, hogy mi az, amit a ti kritériumrendszeretek alapján, vagy ezek, akár ezeken a szubjektív vélemények alapján annak nevezhetünk, vagy annak mondhatunk.
Az elmúlt 9 hónapban igyekeztünk minél több hazai településre eljutni, ideértve a megyei jogú városokat, a városokat, a kis településeket és a budapesti kerületeket is, és készül jelenleg egy olyan országjelentés, amit az Élhető Települések Országos Szövetsége hamarosan közread, ebben igyekszünk megfogalmazni azt, hogy jelenleg hogy is állnak a települések az úgynevezett fenntarthatósági átmenetben, ezért azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot azzal, hogy van még hova fejlődni, de szerencsére abszolút partnerekre találtunk a településvezetők személyében arra, hogy akár az Európai Uniós források segítségével, akár egyéb források bevonásával, különböző fejlesztési koncepciók kialakításával és innovatív hazai céges megoldások alkalmazásával tegyenek ezért. És ahogy itt az előbb felsoroltam, gyakorlatilag ezek a pillérek azok, amikre mi az Élhető Települések Országos Szövetségének a munkáját felépítettük. Nagyon fontos, hogy ez az első olyan innovatív önkormányzati szövetség, amely bár az önkormányzatoknak, az önkormányzatokhoz szól, de ezen felül belül egy céges klasztere, illetve egy szakmai szervezeti klasztere is van. Ezzel biztosítjuk azt, hogy nem csupán az önkormányzatok számára adunk teret, akár jó gyakorlatok, akár rossz tapasztalatok megosztására, hanem arra is figyelünk, hogy olyan innovatív hazai megoldásokat tudjanak ők gyakorlatilag alkalmazni, amely a különböző adott település prioritásaihoz illeszkedve, de tud nekik segíteni ebben
például
a folyamatban.
Milyen típusú cégekkel dolgoztok együtt, hogy mire kell gondolni? Tudom, hogy ez minden településnél más, valahol ez a probléma, valahol az, de milyen tipizálható egyáltalán, hogy legtöbben mit szeretnének?
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy taxatív listát kialakítani. Mi 8 fő területet határoztunk meg az Élhető Települések Országos Szövetségének a profiljához tartozóan. Ide tartozik többek között, de nem kizárólagosan a vízgazdálkodás kérdése, az energetika, azt gondolom ez az utóbbi években különösen nagy hangsúlyt kapott. De ide tartozhatnak alapvetően olyan kérdések is, mint a fiatalok helyben tartása, ez ugye alapvetően a kisebb településekre és vidékre jellemző problémakör vagy kérdés, de ugyanúgy az idősek helyzete egy-egy településen. Ide tartozhatnak az úgynevezett települési zöld pénzügyek, itt arra kell gondolni, hogy különböző forrásokat hogyan tudnak a település vezetők ilyen jellegű fejlesztésekre allokálni, de ide tartozhat az, azt gondolom, hogy sokszor emlegetett körforgásos gazdaság kérdése, vagy alapvetően a hagyományosabbnak tekinthető városi klímaadaptáció is. És ezek a témák azok, amelyek alapvetően a céges portfólióban is megjelennek, jelenleg 36 hazai KKV tartozik az Élhető Települések Országos Szövetségének céges klaszterébe, köztük megtalálható az épületautomatizálástól kezdve a különböző vízipari megoldásokon keresztül gyakorlatilag minden az előbb felsoroltak közül.
Tehát akkor ez egy ilyen tanácsadás is egyben, hogy mit tudom én, szeretné azt, hogy tényleg ne az legyen, hogy elköltözés, elvándorlás legyen, ami nagyon jellemző kis településekre Magyarországon, de mondjuk nem tudja, hogy mondjuk hogy kell épületenergetikát, vagy szigetelést, vagy ilyesmit csinálni, és akkor jönnek a cégek, és azt mondják, hogy figyeljetek, van egy csomó elérhető forrás, például itt van ez az ingyenes födémszigetelés. Ja, tényleg, és akkor ez hogy kell neki látni ennek?
Igen, nagyon fontos, hogy alapvetően egy olyan támogató platformot teremtettünk az Élhető Települések Országos Szövetségével, ami egy folyamatba tudja rendezni a településvezetők számára a fenntarthatósági átállást. Mire gondolok? Ugye említettem, hogy van szakmai szervezeti klaszterünk, itt kell a hagyományos szaktanácsadás lábra gondolni, valóban, hogyha egy település vezető, főleg most elkezdődött egy újabb 5 éves ciklus, nyilván az alakuló ülések után megkezdődik a kialakítása azoknak a települési prioritásoknak, hogy a következő 5 évben ki mire szeretne fókuszálni, vagy mire kell fókuszálni az elmúlt évek tapasztalatai alapján. És ilyenkor jönnek ezek a szakmai szervezetek, akik ezeknek az úgynevezett stratégiáknak, terveknek a kialakításában segítik a település vezetőket. És amikor már van egy kifejlett stratégia, egy irány, egy szándék, mert nagyon fontos, hogy szándék nélkül nincsen települési fejlesztés, akkor nézhetik meg a település vezetők azokat az elérhető innovatív hazai megoldásokat, amelyek a mi céges klaszterünkbe tartoznak, és amikor látják, hogy valóban az energetika kérdésére mennyi oldalról lehet megoldást találni, amikor látják, hogy a városi klímaadaptáció kérdésére mennyi különböző innovatív megoldás van, és sorolhatnánk még ezeket a területeket, akkor kapcsolatba tudnak lépni ezekkel a vállalatokkal, és természetesen a vállalatok szakemberei utána tovább segítik őket ebben a folyamatban. Ahogy ti is mondtátok, nyilván sokkal jobban rálátnak a saját területüken elérhető forrásokra, azokra a megoldásokra, jobban látják, hogy ez nagyjából költségvetésileg mit jelenthet a településnek, és segíteni tudják ezt a folyamatot. És ahogy szintén elmondtátok, alapvetően a forrás figyelés is az Élhető Települések Országos Szövetségének kiemelt feladata, hogy valóban legyen tudomásuk arról a település vezetőknek, hogy egyáltalán milyen pályázati lehetőségeik vannak, amiből aztán sikeres pályázat esetén ezeket a terveket az említett cégekkel akár közösen meg is tudják valósítani. Igen.
Hol lehet utána nézni?
Ezt akartam mondani, hogy hogyan dolgoztok most, mert ugye egy érett szakaszban nemrég alakult ugye a szervezet, megkeresnek.
Az
Nagyon jó. Megkeresnek titeket, és tudják, hogy kihez forduljanak. De gondolom most egy ilyen aktívabb időszak van, és esetleg ti házaltok az önkormányzatnál, és próbáljátok bemutatni ezeket a lehetőségeket.
Mielőtt erre válaszolnánk, nagyon fontos, hogy alapvetően ugye már mi az elmúlt 3 évben, mint fenntartható városok tevékenykedtünk alapítványi formában, tehát azért a hazai kapcsolati hálunk az önkormányzatokkal már kiépült, de élhetőtelepülések.hu egyébként a weboldalunk, a gyakorlatban pedig valóban múlt csütörtökön került sor a hivatalos bejelentésre. Ezt megelőzően, ugye, ahogy a beszélgetés elején is említettem, már egy település látogatási sorozat mögöttünk van, tehát a hazai településvezetők már találkoztak a kezdeményezéssel. Természetesen jelenleg ugye felállnak a testületek, megtörténnek az első testületi ülések, így alapvetően most zajlik aktívan az önkormányzati klaszterünkbe a csatlakozás. Természetesen várunk minden települést, fővárosi kerülettől megyei jogú városon át kistelepülésig, hiszen azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy nem lehet csak a nagyvárosokra bízni a fenntarthatóság kérdését.
Világos.
Nagyon klassz.
Köszönjük szépen, nekünk ennyi fér vele, de Nyúl Zsuzsi beszélgetett veled hosszabban a holnap tegnapjában, az a Spotin elérhető, és majd ez a beszélgetés is a millásregeli.hu-n. Köszi szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Szép napot kívánunk. Bartoszek Lilla volt a vendégünk, az Élhető Települések Országos Szövetsége alapítója.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
Na nézzük akkor, hogy mi történik ezekkel a fuvardíjakkal. Hát sajnálatos módon jelentősen felgyorsult a közúti fuvardíjak emelkedése a második negyed évben, ami egyébként hát nyilván infláció gerjesztő hatású, mint ahogy ezt már sokszor megbeszéltük. Itt van velünk a stúdióban Lajkó Ferenc, a Digilog Consulting iparági szakértője. Szép reggelt, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Ha lehet ezt mondani.
Ja, igen, hát a témánk az egy kicsit ilyen szürkésebb lesz, ahogy a
az elég erős.
Reggel is.
Nemzetközi fuvarozásban 6,6, a belföldiben pedig közel 15%-os díjemelkedést mért a Digilog. Hát ez masszív.
Igen, mik az okok, és hogyan lehet az ember azt gondolná, egy kicsit ilyen lanyhább gazdasági teljesítmény mellett, ugye az ára érvényesítése, vagy az áremelés az egy nehezebb történet, de mégis megtörténik.
Igen, egyébként csak ennyit hallva, ugye, hogy 6,6, illetve 14,7%-kal nőttek az árak, hogy egész jó fuvarozónak lenni mostanság. Sajnos azonban nem így van, mert a mellette a költségek azok ennél lényegesebben nagyobb mértékben nőttek. A nemzetközi fuvarozás esetében 12,2, a belföldiben pedig 19,1%-kal. Ha ugye most kivonjuk itt egymásból az előbb elhangzott számokat, akkor kiderül, hogy a nemzetköziben még 5,6%, a belföldiben 4,4%-os elmaradás van, tehát ennyit nem tudtak a fuvarozók áthárítani, még ebben a gazdasági helyzetben sem, és ha azt is hozzáteszem, hogy ugye a fuvarozás az egy klasszikusan low margin business, vagyis olyan 4-6% közé tehető a jellemző, az iparágat jellemző profit, akkor ez gyakorlatilag veszteséges üzemet jelent. Úgyhogy nem jó fuvarozónak lenni mostanság.
Hát utána meg majd megbízónak sem lesz jó lenni, ugye, mert az ilyen folyamatok szokták azt szülni, hogy ilyenkor szépen, ugye, hogyha egy üzlet nem nagyon megy, akkor leépülnek a kapacitások.
Hát igen, szóval és ez egy öngerjesztő folyamat, ugye, mert hogy kevesebb lesz a fuvarozó, akkor hirtelen egy keresleti piac alakul ki, akkor még jobban emelkednek az árak, ez nem túl
erre
jó.
Lehet számítani?
Ja, nagyon képbe vagytok, úgy látom, hogy makro.
Hát ezt már végigjártuk egy pár ilyen termékből.
Jó képzettek vagytok. Igen, annyi, hogy ugye a közötti fuvarozás nem reagál gyorsan ugye a változásokra, tehát most már azért több mint egy éve van ez a recessziós helyzet, hogy kevesebb a szállítani való, ezért nem képesek ugye áthárítani a brutálisan növekvő költségeket, és hát ebből fakad a veszteség. Itt zárójelben annyit megjegyeznék, hogy ugye a brutális költségemelkedésnek a több mint a kétharmada az útdíj emelkedésből fakad, tehát ugye egyfajta adó az, aha, amit ugye a fuvarozók kénytelenek beszedni, ugye útadónak is lehet hívni a használatarányos útdíjat, tehát nem jó kedvükből kerültek ők ebbe a helyzetbe, vagy ügyetlenségből, mert nem tudják a költségeiket menedzselni. És hát ez a folyamat, ez a kapacitás csökkenési folyamat, ez hát kénytelen, kelletlen beindult, mert hát egy fuvarozónak csökkenteni a flottája méretét az olyan, mintha ugye valakinek a fogát húznák, tehát ez egy nagyon nem szeretem irány, de mi már úgy mértük, hogy annak ellenére, hogy Q2-ben még nem csökkent a forgalomba jövő tehergépjárművek száma, de már Q2-ben az újonnan forgalomba helyezett vontatók, ami ugye egy tipikus ugye, teherszállító eszköz, az már jelentősen csökkent. Az első negyed évhez képest 4,3, a tavalyi évhez képest, Q2-höz képest pedig 16%-kal csökkent az új vontatók üzembehelyezése. Tehát látszik, hogy sokkal később indult be, mint az ember várná, viszont annál jelentősebb a trendje, tehát mondhatjuk is, hogy berobbant.
Azt ez lehet egyszer mondani? Izgalmas lenne, bocsáss meg, ne felejtsd, szabad azt megnézni, mennyi az adótartalom egy fuvardíjban. Ugye a benzinnél szoktunk ezzel dobálózni, hogy a fele az adó, de hát a fuvar, ami használja az üzemanyagot, ami tele van adóval, meg ahogy említetted, ugye, hogy az útdíj az most egy jelentős tétele ennek az emelkedésnek, akkor itt is kapnánk egy nagyon izgalmas számot, gondolom.
Hát kaphatunk, most erre nincsenek egyébként exakt kimutatások, de nagyságrendileg több mint egy harmada az adó, uh-huh. Ugye az útdíj az a legnagyobb tétel, igen. És hát hogyha még a jövedéki adót vagy egyéb áfatartalmakat hozzászámolunk, akkor legalább az egy harmada a fuvardíjaknak az adó uh-huh. jellegű kifizetés.
Nekem az volt lett volna kérdésem, hogy nagyon szuper, akkor ilyen magas útdíjak vannak, akkor nagyon jó utak vannak, magyarán kevésbé amortizálódik az eszközpark, ami szintén ugye a költségetnek igen. az emelkedéséhez vezetne.
Igen, kevésbé amortizálódik, de ugye azzal párhuzamosan, hogy ugye szegénység van most a fuvarozóknál, hogy a járművek életkora is kénytelen nő, mert hát ugye nem annyira tudják megfizetni az új és drága eszközöket, úgyhogy hát azért itt nehezebb idők következnek, azt gondolom az elkövetkezendő időszakban, a megbízói oldalnak
azt
is.
Azt lehet mondani, hogy a nagyobb cégnek nagyobb a túlélő képessége, tehát ő egy valamekkora flottát kezd el szeletelgetni, ugye a kapacitás, túlkapacitás miatt mondjuk, míg egy kicsinél, ugye nem tudom, 2-3 vontató már akár az egész állományt jelentheti, és húzhatja le a roló.
Ez így van, de ez inkább nem is a flotta méret, hanem a likviditási képesség aha. szempontjából fontos. Tehát egy nagyobb cégnek nagyobb a tőkereje, hosszabb ideig bírja, akár még veszteséges üzemben is ugye kihúzni, míg egy kisebb, akinek is kevesebb a tartalék, az lehet, hogy csak néhány hónap vagy egy fél évet bír. És hát ugye most már lassan egy éve nehéz helyzetben van a fuvarozás.
Most ugye a Digilog Consulting tanácsadó cég által közzétett közúti fuvarozási árindex elemzésén beszélgetünk. Olyat is készítettek, ami előrejelzés esetleg?
Igen, ebből általában ugye makrotrendek figyelembevételéből készítünk előrejelzést. Mi most úgy látjuk, hogy annak ellenére, hogy most egyébként nehéz helyzetben vannak a fuvarozók, és hát azért a gazdasági kilátások még nem annyira pozitívak, hogy mégis további fuvardíj emelkedésre kell számítani, mert hát ugye beindult ez a flotta csökkenési trend, és nem kis mértékben, tehát ennek könnyen lehet akár már a jövő év elején, közepén egy olyan hatása, amit ugye Covid után tapasztaltunk, hogy kapacitás hiány lépett fel, és akkor ugye a fuvardíjaknak az inflációja az jóval meghaladta egyébként a költségek növekedését. Mi azt gondoljuk, hogy e felé tartunk, ugyanis egy éve veszteségben megy a fuvarozás, és most Q2-ben mértük először, hogy valóban a kapacitásnak a csökkenése az így berobbant, tehát hogy dinamikusan elkezdett csökkenni, ennek csak ez a következménye lehet.
És látszik valami fény az alagút végén, mert ugye itt a kiskerforgalom, ami nyilván az árumozgatás jelentős részét adja, a növekedés, a beruházás mind lassul, tehát nagyon nem látszik, hogy mikor járnak jól majd a fuvarozók.
Alapvetően ketté válik a nemzetközi és a belföldi fuvarozás, ugye azért, mert a belföldinek az egyik fontos árulapja a belföldi fogyasztás. Ez azért ugye nem áll olyan jól, de alapvetően pozitív értékeket mutat az előző év azonos időszakához képest, tehát itt azért egy lassú, de fejlődés, egy áru mennyiség növekedés mutatható ki. Ennek az ellentéte tapasztalható az ipari termelésben, ami meg a nemzetközi fuvarozásnak az áru alapja. Ott viszont a tavalyi egész jó számokhoz képest most van mélyrepülés, tehát a két fuvarozási alágazat most nem egy trekken mozog, a belföldön az említett folyamatok sokkal élesebben fognak jelentkezni, például a fuvardi emelkedésben.
Világos. Hát nagyon köszönjük ezt a kis helyzetértékelést, nem lettünk vidámabbak, de majd majd a következő.
Okosabbak lettünk. Ez mindig így van, ez páros.
Köszi még egyszer, szép napot kívánunk. Lajkó Ferenc volt a vendégünk, a Digilog Consulting iparági szakértője.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.